Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket nagypénteken az életre növelő állandó műsorunkban. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára, akivel ma a nagypénteken azt a nagyon nehéz témát járjuk körbe, ami az nagypénteken nagyon gyakran előjön, hogy egy olyan véres történettel találkozunk, ami még felnőttekbe is, hát még gyerekekbe félelmet ébreszt. Amikor az ember hallja az ókorban, hogy keresztre feszítettek ezzel a brutális halálnemmel, akkor nem gondoljuk végig, hogy ez micsoda egy kegyetlen dolog volt. És amikor megnéztük a Passió című filmet, ahol élőbe elevenen lehetett látni, hogy micsoda elképesztő szenvedés történeten ment Jézus keresztül, akkor bizony az embert elfogja egy alapérzés, a félelem. Nagyon-nagyon sok mindentől félünk. Félünk a háborútól, ami most körbevesz, félünk a saját magunktól sok esetben, félünk a környezetünktől, pedig hát a Szentírásban, Új Szövetségben egyik leggyakoribb mondata Jézusnak a ne féljetek, a Gábrielnek a mondata ne féljetek, a feltámadási Jézusnak a ne féljetek. Próbáljuk meg akkor ma végig gondolni, hogy mit mond erről a pedagógia, a nevelés tudomány, hogyan tudunk a gyerekeknek segíteni például a félelmek leküzdésében, feldolgozásában, és felnőttként is ennek feldolgozásában is.
A félelem nagyon nagy erő. Tulajdonképpen egy nagyon nagy, hát egy alapvetőleg egy érzelem, és egy gondolat, tehát egy fantáziára alapuló érzelem. Tehát elképzeljük és átéljük szinte azt az érzelmet, amit elképzeltünk. Most ugye többféle lehetősége van ennek a félelemnek, hogy átéljük egy kicsit, majd mindjárt körül is rajzoljuk, és így, ahogy indultunk a nagypénteki eseményektől való megborzadástól, vagy félelemtől, ez például egy nagyon, nagyon szemléletes esete, hogy az ember az elképzelt történeteket, tehát akár a mesében, mert ugye ettől is szoktak félni a szülők, hogy akkor a mese milyen brutális, és nem tudom mi, tulajdonképpen az egy nagyon kíméletes módja a feldolgozásnak is, mert minden személyiség úgy képzeli el a hallott történeteket, amennyit ő ebből fel tud dolgozni. Tehát amikor ezért is van az, hogy ameddig hallottuk ezeket a történeteket, vagy ameddig a gyerekek is úgymond csak hallják, addig az ő életkoruknak és a mentális állapotuknak megfelelően, a lelki állapotuknak megfelelően annyi dolgoz föl belőle, amennyit bír. Általában hallott történeteket nem is racionálisan fogjuk fel, hanem a jobb agyféltekénkkel, tehát az érzelmi töltését. Tehát, hogyha halljuk, hogy igen, és keresztre feszítették, és megverték, meg minden, azért ez eléggé borzasztó, de semmiképpen nem az a fajta elképzelés, amit hogyha látván látjuk. Tehát ezért mindig azt szoktuk ajánlani, még nagyobb gyerekeknek se vetítsék le, tehát általános iskola alsóba, még a felsőben is, a Passió című film, hát érzékeljük azt felnőttként is, hogyha ezzel így ennyire reálisan szembesülünk, bár még akkor se vagyunk a helyszínen, tehát általában a helyszín az kifejezetten traumát okoz, de azért így szembesülni vele valóban konkrétan lehetséges, hogy traumatikus félelmet okoz, ami gyerekeknél hosszantartó rémálmok, mindenféle mástól is való félelem, áttevődik a félelem egy sok-sok helyzetre, nem tudja magától eltávolítani, tehát azért ennek nagyon, tehát ez biztos, hogy nem ajánlanám. Tehát térjünk csak vissza, hogy ugye hogyan van egyébként a félelem, a gyerekeknek ugye sokféle félelmük van, és hát a felnőtteknek is. Igazából ez a képzelet hogyan ivódik be az emberbe. Most nagyon reális helyzet a háborútól való félelem, és itt megint ugyanazt tudnám javasolni, hogy ahogy csak van lehetőségünk arra, hogy a híradókat, főleg a látott híradókat, a valós képeknek a a megjelenésétől tartsuk távol a gyerekeket, mert ez olyan irreális félelmeket
gerjeszt
bennük, ami hogy ez holnap velünk megtörténik, a mi házunkéig le, apukámat ölik meg, és nem tudom, szóval, és ezektől nem tud szabadulni, ezeket nagyon nehéz akkor feloldani, tehát jobb megelőzni ilyen értelemben a látott félelmet. Na most az is elég sok félelmet gerjeszthet, ha folyamatosan erről hall, mert ez érzékeli azt, hogy a felnőttek is félnek tőle. Tehát itt ugye megint csak a minta, az érzelmi azonosulás nagyon nagy szerepet játszik, hogy amitől a felnőttjeik félnek, rettegnek, szoronganak, tartanak, attól előbb-utóbb a környezetükben lévő gyerekek is félni fognak. Tehát itt most egészen más helyzetekre is ugye áttenni, hogyha félünk a jövőtől, ha túlságosan aggódunk, hogyha félünk a bekövetkező természeti katasztrófától. És itt megint csak azt lehet mondani, hogy akár a hírek, akár a saját magunk dramatizált valami, hogy most lecsap a vihar, és giga erősen nem tudom, mi fog történni. Ez a gyerekeknek valóban elindítja a fantáziáját, és tényleg azt képzeli el, és van is olyan életkor, ez a kisgyermekkorban, amikor szó szerint veszik ezeket a lecsap, és nem tudom én, brutálisan hazavág, és nem tudom, és a többi. Tehát ezeknél is vigyázni kell a kifejezésekre már. Na most, amikor például az is egy nagyon gyakori helyzet, hogy a gyerekek sötéttől félnek, póktól félnek, ágyam alatt a szörnytől félnek, stb. Ezek is ugye hát a képzeletükben jelenik meg, és minden félelem, és ez most minden félelemre vonatkozik, minden félelemnek a legfontosabb, és az egyik talán leghatékonyabb ellenszere a cselekvés. Tehát, hogy először a szembenézés nagyon fontos, tehát nem nincs is itt semmi, nem, ez biztos így nem jó, hanem a szembenézés. Fogalmazza meg, hol szokott lenni a szörny. Szépen el is fogja mondani, hogy itt, meg ott, meg kúszik, és így. Persze ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy gyere, nézzünk alá, nincs is itt semmiféle szörny, stb. Ez nem lesz elég, mert a képzeletében így ezt nem tudja, bár megcsinálhatjuk, mert ez is már egy kis cselekvés. Tehát amikor valamikor nem csak beszélgetünk róla, hanem elkezdünk valamit tenni. Tehát a gyerekek sok mindentől félnek, és félhetnek is. Tulajdonképpen nagyon nagy a képzelő erejük természetesen, és azt is látjuk, hogy például ez egy nagyon, nagyon általános emberi érzés, hogy a sötétben félünk. Tehát érdekes kísérletek folytak most már attól, hogy ez vajon mitől van, de egy különös dologra is rájöttek, hogy maga a fény nagyon sokat segít, és az idegrendszerben azokat a központokat, amelyek a félelemért is felelősek, megnyugtatja. Tehát gyakorlatilag az, hogyha sötét van, a felnőttebbek is, tehát azért sötétben minden rosszabb egy kicsit, mert a képzelem meg ez a félelem központ aktívabb. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a sötétben előjönnek ezek a kis mindenek, hogy az ágy alatt szörny van, meg nem tudom, micsoda van, és hogy ide bejön, meg nem tudom, hogy ilyenkor mit csináljunk. Na most ilyenkor nem elég megmagyarázni, hogy nincsen szörny, mert ugye ezek nem racionális dolgok, hanem annál sokkal mélyebbek, és megint azt tudjuk tenni, hogy valahogy cselekvésig elvinni. Tehát itt apró kicsi, tehát például akár egy mesében elmondani, vagy beleöltöztetni, vagy akár ő is eljátsza azt, hogy melyik a szörny, hogy jön elő, mit csinálsz vele. És akkor ilyen kicsi kis, akár tárgyakat is tudunk, például, hogy adjunk a kezébe, hogy ezzel kizavarhatod a szörnyet, vagy ez egy varázspálca, vagy ezzel, mit tudom én, suhogtassál, vagy, és akkor mutatunk például ilyen rigmusokat is neki, hogy 1, 2, 3, takarodj, vagy mit nem tudom én, valami. Tehát, hogy ki játszatjuk, ki dolgoztatjuk, ki mozogtatjuk. Mozgás is nagyon jó ilyenkor. És még valami nagyon érdekes van, az éneklés. Az éneklés és a félelem központ, hát ez is a teremtésnek egy gyönyörűséges adománya, azt gondolom, felnőtteknél is beválik, hogy amikor énekelünk, akkor nem tudunk félni. Tehát a félelem központ és az éneklésnek a központja az idegrendszerben az ugyanaz, és amikor, tehát vagy, tehát mint egy ilyen váltókapcsoló, tehát vagy félünk, vagy éneklünk. És miközben énekelünk, nem tudunk félni. Ugye ez egy érdekes jelenség, sokunk tapasztalta azt, hogy én is emlékszem, gyerekkoromban szívesen fütyörésztem, amikor leküldött anyukám a pincébe, pincebogarak voltak, azoktól féltem, És akkor mindig fütyörésztem, és hát most jövök rá, hogy ugye vajon miért, vagy akár csak a magánzárkákban, hogy hányan mesélik el, hogy végül is, hogy nem tekerettek be, ez végül is annak köszönhető, zsoltárokat énekeltek, énekeket énekeltek, vagy verseltek, ami szintén hasonlóan ugye a ritmusával, vagy akár dudoráztak, vagy énekeket, amik eszünkbe jutottak. Ez is egy nagyon jó módszer. Tehát például azt mondjuk a gyerekeknél, hogy akár ezeket a kis ritmusokat, hogy távozz tőlem, mit tudom én, valami egy ilyen kicsi éneklésbe is beletesszük, és ez is segíthet. Tehát a cselekvésbe belevezetni, és ez felnőttekre is érvényes, vagy akár arra gondolunk, hogy most itt van ez a háborús veszély, és ez a rém, hogy most mi lesz, és akár gyerekekre is, amikor ez áttevődik. Itt nagyon érdekes lenne, hogy jó, akkor nézzük meg, mit segíthetünk. Tehát mit tehetünk ezért? És biztos, hogy mindenkinek van a környezetében valamilyen olyan gyűjtés, lehetőség, stb. Akár játék, akár élelmiszer, de akkor ebbe belevonnám a gyerekeket is, de ez magunknak is szól. Tehát, hogyha bármit tudunk tenni az ellen, vagy abban a helyzetben, amiben vagyunk, lehet, hogy konkrétan nem is mindig segít, de például itt segít, hogyha egy segélyakcióban részt veszünk, bármilyen formában, már is az a cselekvés oldja a félelmet, mert akkor visszatér az a kontroll, tehát, hogy az önmagam feletti kontroll, mert a félelem ezt veszi el, tehát, hogy nincs a kezembe, az egész helyzet nincs a kezembe, és bármi történhet, és akkor ezt el is képzeljük, hogy mi történik. És azzal is számolnunk kell, hogy minden félelem, igazából ez egy nagyon ősi érzés. Tehát egy nagyon-nagyon ősi érzés, egy nagyon nagy biztonsági ősi érzés, tehát felkészít arra, hogyha valami van. És a világon mindenhol ugyanazokkal a jelekkel jelenik meg a félelem az arcon is, tehát egymás arcán is észre tudjuk venni a félelmet a másodperc ezred része alatt, vagy ezredik. Nagyon-nagyon hamar. És például a világon mindenütt ugyanazzal az arckifejezéssel fejezik ki a félelmet, tehát nagyon mélyen van. És rögtön ilyen biológiai reakciók is jönnek, tehát vértolul, meg fölgyorsul a szívverés, gyorsabban veszük a levegőt, kitágul a pupilla, mindenféle történik, tehát a menekülésre készít elő az egész testünk. És nagyon érdekes dolog, hogy bár erre készít elő, mégis a menekülés nem jó módszer. Tehát ezért van a cselekvés, mint helyettesítő, sőt a szembenézés nagyon jó. Tehát azért is a gyerekeknél is azt mondjuk, hogy akkor megnézzük, akkor gyere. Tehát, hogy nem, hogy nincs ott semmi, hanem igen, hogyha megint úgy érzed, hogy jön, és ezekkel pontos, hogy az, hogy úgy érzed, vagy ha azt gondolod, azt képzeled, mert ez egy képzelet tényleg, hogy akkor csináld ezt, akkor mondd neki ezt, akkor zavard ki ezzel, akkor énekelj neki, akkor nem tudom, és ezeket meg is csinálják a gyerekek, és ezt sokszor kijátszatni, akár bába, akár rajzolásba, például kirajzolni a félelmet, annak is nagyon nagy értelme van. Felnőtteknél azt is szokták javasolni, hogy írd ki magadból. Tehát egyszerűen kezd el, de ilyen kis apró, kicsi lehetőség, írd le, mitől félsz. És akkor ezzel nézzél szembe, és akkor nézd meg, hogy ez ennek mennyi realitása van. Tehát ezzel már felnőtteknél lehet így gondolkozni, vagy képzeld el a lehető legrosszabb forgatókönyvet, akkor mit csinálnál? Tehát, hogy keressünk eszközöket egy-két ilyen helyzetre, vagy hogy akkor felmérjük, ezt szintén felnőttnek már, hogy akkor szerinted ez bekövetkezhet, vagy nem, vagy akkor mit csinálnál, hogyan, és ezt készíted elő. Tehát ez is egy olyan érdekes, hogy minél inkább szembenézünk vele, annál jobban csökken ez az ereje. Szoktak olyat is akár alkalmazni is, akár megcsinálni, tehát ajánlani is, gyerekeknél is, hogy például ha víztől fél, vagy hogyha valamilyen, vagy egy kecétől, vagy egy termeszétől, igen, hogy apránként kicsit szembe menni vele. Tehát, hogy belemenni ebbe a helyzetekbe, és apránként megszokni. Tehát, hogy a víztől is, hogy na, akkor egy kicsit csöpögtessünk a tenyeredre, na, akkor egy kicsit vigyük ide el, na, akkor lépjünk be, gyere anyával, bemegyünk a sötétbe, gyere apával, bemegyünk de nem annyira, hanem a korom sötétbe, tehát először szürkébe, utána, tehát apránként, lassan hozzászoktatni ahhoz, hogyha irreális ez a félelem. Tehát, hogy ugyanígy a kutyától való félelem, vagy állatoktól való félelembe, ugyanezt csináljuk, hogy fokozatosan, lassan is hozzá hát hozzászokunk ebbe, tehát megtanuljuk kezelni azt a helyzetet, amikor állatkával találkozunk, kutyával, vagy ezzel-azzal találkozunk. Még egy fogást lehet, hogy érdemes megemlíteni, hogy hát van olyan típusú félelem, amin mindenképpen keresztül kell jutni, egy vizsgafélelem, vagy hogy nem tudom én, oda be kell menni, és meg kell mondani valakinek valamit, vagy ezeket a részeket, hogy egy nagyobb célt tűzünk ki, tehát valakiért, valamiért, hogy akkor majd milyen jó lesz, azt elképzelni, hogy akkor, de hogyha ezt megcsinálod, hogyha ezen átmész, akkor mennyire jó lesz. Tehát, hogy az a nagyobb cél érdekében. Most érdekes, és hát egy szerény kis kapcsolat nyilvánvaló a Jézus félelmével, hogy ahogy Jézus is retteget, remegett, tehát az egy borzalmas emberi félelem, amit átélt, és érdekes az, hogy azért a vigasztalás is pontosan egy ilyen hogy tudja miért. Tehát, hogyha ennek így kell lennie, hogyha a te akaratod az. Tehát ez is megint a nagyobb célnak a megjelenése, amiben bele tudja helyezni. És még egy valamit láthatunk ott, akár a Jézus félelméből is tanulva, ami saját kis tényleg hétköznapi félelmeinkre is rávetítve, hogy ne maradjunk egyedül. Tehát egyébként a gyerekeknek a legnagyobb félelme is pont erre a szorongásos, szeparációs félelemre visszavezethető, és az emberi félelemnek is a legnagyobb félelme, talán azt lehet mondani, a legnagyobb félelme, hogy egyedül maradok benne. Tehát a magára hagyatottság Jézusnál is láthatjuk. Miért hagytál el engem, ugye? De ugyanígy
az apostoloknál
is, úgy van.
Alszanak.
Igen. És ez egy szintén a legősibb félelmek közé tartozik az embernek, és talán ez lehet mondani a legnagyobb félelme, hogy magára marad. Tehát itt a gyerekeknek is segíteni abban, hogy veled vagyok. Tehát veled vagyok, akár fizikailag, akár nem tudom én, például, hogyha nincs otthon, és ott fél valamitől, hogy adni nekik is valami jelet, egy kis valami olyat, hogy itt van, szorítsd meg, ez veled van. Tehát ezek nem kabalák, tehát nem kell tőle félni, hogy ezek ilyen mágikus, nem tudom micsodák, de valami megjeleníthető, megfogható, csinálható, elérhető támasz, biztos, hogy kell, hogyha nem tudunk fizikailag ott lenni a gyerekeink mellett, amikor félnek. És ezért is van az például, hogy amikor akár éjszaka félnek, ugye, hogy akkor megnyugszanak, hogyha mellén bújnak az ágyban. Tehát, hogyha érzik egy testnek a közelségét. Tehát akkor vagy azt mondom, hogy jöhessen oda, és azt, mert sokféle ilyen megoldás van, hogy vannak ilyen szakaszok, életszakaszok, hogy félnek. Tehát valami átalakulásban, vagy volt valami rossz élménye, vagy nem is volt, de minden esetre ezek előjönnek, akkor itt egy időszakban segíteni kell ezen átjutni. Mindenféleképpen, és úgy is, hogy akkor vagy oda megyek, vagy őt engedem, hogy ide jöjjön, vagy megfoghatja a kezemet, vagy hallhatja a hangunkat, az nem szokott elég lenni, de az egyedül létet feloldani. És ezért azért nagyon lényeges az is, hogy az egyéb félelmeinkben, akár felnőtt félelmeinkben is, hogy vannak-e társak. Tehát van-e egy felnőtt embernek is, még akár egy olyan, akire rágondolhat. Itt szoktuk mondani, hogy drukkolok neked, ugye? Hogy veled vagyok.
Veled vagyok.
Hogy imádkozom érted. Hogy adott esetben egy betegségben, ugye, hogy mennyit, ugye azt is látjuk, ugye a halál közelségében, egy súlyos betegségben, hát ezek is most ma már bizonyított tények, hogy ugye nem tudunk mit csinálni, például egy haldokló mellett, de hogy sokkal-sokkal lényegesen könnyebb az átmenet, ha foghatja egy hozzátartozójának a kezét. És itt még ilyen vizsgálatokat is láthattunk, vagy olvashatunk, hogy akár még egy idegen keze is nagyon sokat számít, tehát ugye itt a kórházban dolgozó embereknek nagyon sokat tehetnek ezért az átmenetért, de hát mérhető az, hogyha egy hozzátartozói. Tehát mérhető, nem egy akármilyen kéz kell ebben a helyzetben, hanem hogyha egy valaki, aki tényleg szereti őt, és vele van, és annak a kezét megfoghatja is. Ez sokszor olyan, olyan semmiségnek érezzük. De gyerekek is nagyon jól élnek vele, hogyha megfoghatja a kezét valamilyen helyzetbe, azonnal fogja a kezedet, azonnal az öletbe ül, bebújik, nem tudom, milyen érezze a helyzetet. Mert ez a legegyszerűbb módja annak, egy átölelés, egy valami, hogy jelezzük azt, hogy tényleg veled vagyok. Hát nagyon sokszor látjuk azt is, hogy egy fájdalomban, egy gyászban mit tudunk csinálni? Semmit. Mellé tudunk ülni, vele sírunk, átöleljük, nem tudom én, és ezeket az ügyetlen, kevés, kicsi szavakat tudjuk mondani, hogy itt vagyunk, szólj, ha segíthetünk, de persze nyilván nem tudunk, de mégis az itt vagyunk. Tehát azért, mert ez a legmélyebb félelem, az egyedüllét.
A sok-sok élethelyzetben ugye vannak apró szorongások, várt, nem várt eseményeknek a bekövetkezte, hogy ezeket hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet tanítani a gyerekeknek, hogy nem várt események, igen, vagy várt, tudom, igen, hogy nekem azon át kell menni, valóban be kell menni abba a vizsgaterembe, és akármelyikkor a szorongás, igen, és félelem van bennem, ott elő kell, igen, magam adni. Igen. Tudjuk nagyon jól, igen, hogy azért ez a vizsgaszorongás is egy nagyon-nagyon komoly, egy teljesítmény szorongás, egy munkahelyen az elvárásoknak való megfelelés, főnöktől való szorongás, és számos ilyen dolog van, hogy ez mikor csap át kórosba, mikor mondjuk azt, hogy ez már túljutott azon, ami egy természetes szorongás a nem ismertől, igen, vagy attól a helyzettől, amiben belekerülhet az ember.
Igen. Először is kell tudni, hogy igen, a félelem természetes, és ezekben a helyzetekben biztos elő fog jönni. Tehát fel kell készülni rá. És hogy mondjam, ki kell mondani. Tehát vállalni kell. Először is az, hogy persze, hogy az ember ilyenkor fél. Ugyanígy szoktuk, ugye, amikor a doktornénitől félnek, vagy bármitől, de hát ugye felnőttként is úgy vagyunk ezekből a helyzetekből. Tehát legelőször ez a bizonyos felkészülés, felkészítés, tehát a gyerekeket is ezekre a helyzetekre érdemes felkészíteni, előtte beszélgetni róla. Nem a félelmetes részéről legfőképpen, hanem a körülményekről, mert sokszor a váratlan és az ismeretlen az, ami még jobban súlyosbítja a helyzetet. Tehát akár egy vizsgahelyzetben ezt szoktuk is csinálni, hát iskolákban, ugye ezért van a kísérettségi, meg a nem tudom micsoda, de a helyzetet, tehát ugyanúgy megcsinálni, hogy húzd fel azt a harisnyát, és húzd fel azt a fehér inget, ami akkor lesz rajtad, azt a kicsit feszélyező lakcipőt, ezt a helyzetet, te menjél bele, amennyire csak lehet. Most felnőttek ezeket a helyzeteket, tudják képzeletben is, de gyerekekkel is el lehet képzeltetni, ugye, hogy megyünk be, mit mondunk, mondjuk el, játsszuk el, bábozzuk el, csináljuk meg, nem tudom én, készüljünk bele, és akkor mit mond majd neked a doktornéni, jaj, de akkor ez. És akkor ez egy kicsit fájni fog, nézzük meg, kicsit csípjük meg, tehát kicsit el is lehet játszani, de felnőttként is ugyanezt kell csinálni, hogyha például egy főnöktől, vagy egy ilyen beszélgetéstől, egy telefonálástól félünk. Előtte lejátszom magamban legalább azokat a részeket, amik ismertek lehetnek számomra. Tehát, hogy bemegyek, mit fogok felhúzni, mit találok ott, leülök, és a nyugalmat gyakorolni. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye hát ez a mindfulness most nagyon népszerű technika, talán azt lehet mondani, hogy benne lenni a pillanatban, és ott egy-két ilyen kis technikát megtanulni. Például mélyet lélegezni, tehát mély levegőt venni. A lélegzés nagyon sokat segít, mert az idegrendszert szépen lenyugtatja, oxigént ad a testnek, ami ilyenkor mondjuk nagyon kell. Ugye felgyorsult a szívműködés és szívdobogás, stb. Tehát ezekben a helyzetekben segítünk magunkon fizikailag is, ahogy csak lehet. Tehát, de ezeket lehet nyugalmi helyzetben is kipróbálni, hogy mekkorákat fogsz lélegezni. Hogy figyelj arra, hogy mit tudom én, orrodon be, szájadon ki, és ezt előtte, még az ajtó előtt megcsinálod. Tehát a nyugalmi helyzeteket begyakorolni, és egy kicsit, hogy úgy mondjam, saját magunkon úrrá lenni, és ezt megfogni, ezt a helyzetet, ezt tudjuk gyakorolni, és szembenézni. Megint a szembenézés, hogy igen, ilyen van, ott félni fogsz, megint a nagyobb cél kitűzése. De ezt meg kell tenni. Ezért, meg azért, vagy gondolok utána egy olyan állapotra, már szinte elővételezem azt. azt az állapotot, hogy milyen jó lesz, hogyha ezt mégis megcsinálom, hogy ez egy mekkora nagy dolog, hogy ezt meg tudom lépni, és hogy fognak örülni, kicsoda, hogy mind fog ennek a kérdésnek örülni, meg hogy én is mennyire megnyugszom végre, hogy nem kell ezzel többször foglalkozni, tehát hogy előre vetíteni ezeket a helyzeteket, és még egy valami, ha valami olyasmitől félünk, aminek mondjuk akár van realitása, tehát most itt nem csak éppen egy főnök, de sok minden lehet, tehát itt most inkább elveket tudok mondani erre, de ezek azért jó fogások, hogy merni kell segítséget kérni. Merni kell. Tehát nagyon sok esetben van, aki tud segíteni. Tehát akár csak annyit, hogy gyere el velem, sokan egy fogorvostól vagy valami, gyere velem el, vagy hogy kérni segítséget, te ilyenkor mit kell mondani? Milyen ez az ember? Tehát például felkészülni arra, akivel találkozom, akit nem ismerek. Mondj már róla pár szót. És ugyanezt csináljuk a gyerekeknek is, adunk segítséget, de nagyon-nagyon-nagyon, mert félelemben az ember inkább begubózik, visszavonul, visszahúzódik, mint egy csigaházba, és nem mer általában segítséget kérni, nem akar, eszébe se jut, ugyan ki tudna segíteni, stb. De már az is egy cselekvés, tehát ahogy az előbb említettük, hogy az is már egy kilépés abból is, hogy teszek magamért. És például ez a teszek magamért, ez lehet egy segítségkérés, sőt, nagyon sok esetben nagyon-nagyon sokat számít az, hogy, és egyrészt például azt is átélem közben, hogy van kitől segítséget kérnem. Már is érzem azt, hogy nem vagyok egyedül. Ugye itt sok minden összejátszik, és látjuk azt, hogy egy 4-5-6-7 fogással igazából tudjuk enyhíteni ezt a félelmet, és azt is kell tudnunk, hogy eltüntetni nem fogjuk tudni. Tehát először. Ugye azokat az irreális félelmeket, amiktől a gyerekek félnek, ugye sötét, ez meg az, szörnyek, nem tudom én, ez is egy folyamat, amíg megtanulja kezelni, mert ugye az meg egy gondolati félelem, egy képzeletbeli félelem, ugye, megtanulja kezelni magában ezt, lecsillapítani, és valahogy kijönni ebből, el is fog tűnni, de nem egy nap alatt. Tehát ezt nem lehet ezt várni.
Hát beszéltünk itt az utolsó nagy félelmünkről, amit Jézus is nagypénteken átélt, pedig hát ő Istenként mindent tudott. Tudta, hogy mi fog rá várni, mindent. Mi egy csomó mindent nem tudunk, és a halálfélelemben nagyon sok ember nem tud mit kezdeni. És hogyan, milyen módon tudunk még épésszel, mert úgy végig gondolja az ember, hogy az az utolsó, az lesz a legnagyobb meccsünk.
Biztos.
És abban a nagy meccsben valahol helyünkön kell maradni. Sok haldokló mellett voltam már, és akármennyire átéli az ember, nem tudja, természetesen nem tudja átélni ennek a mélységét, és ennek a döbbenetét, ennek a nehézségét. Mit tudunk tanácsolni, hogy hogyan kell ezt a kérdést egyáltalán megközelíteni, akár 40, 60, 80, 90 évesen, mert nem vagyunk egy korosztályban, és van, aki 40 évesen ér, vagy 30 évesen él a tragédia. Hogy tudunk erre egyáltalán lélekben felkészülni? Mi a tanács?
Hát, felkészülés. Ugye felkészülés. Nem maradj egyedül. Tegyél érte valamit. És ezeknek ugye, hát főleg erre a kérdésre vetítve felkészülés. A kicsi búcsúzások, a kicsi elköszönések, a kicsi lemondások, a kicsi meghalások, ennek annak a mondnak. Tehát nagyon sok, ennek vannak ilyen, van az a jó kis közmondás, hogy még meleg kézzel adjál. Ez mind megválás, tehát mindegy kicsi meghalás, hogy odadom valakinek, hát most mit csináljak vele? Sok idős ember ezzel szépen él, hogy akár az értékeit, akár azokat, amiket lát, hogy valakinek ez örömet okozna, hogy na de ez persze örömet okoz, a nagyobb cél itt van megint, de az örömön túl egy elválás is. Tehát, hogy az ember, de ezt nem nagyobbba kell csinálni, tehát nem rögtön kiüríteni a lakást, tehát vigyázni kell, hogy nekem is maradjon kapaszkodó, ami emlékeket, embereket jelent, stb. Tehát azért ezek erő is, nyilván. Ez az egyik. Tehát a kicsi meghalások, kicsi búcsúzások, és ezzel mindig gondolni arra, sőt, az a fajta számvetés, mert ugye azt szokták mondani, hogy tegyél valami olyat, ami elégedettséget okoz, tehát félelem esetén. Na most itt egy számvetés az életemmel, egy kicsit mindig visszanézni. Ez már az életközéptől kezdve egyébként az embernek egy természetes vágya is, hogy kicsit visszanézni, mit hagyok magam után, mi az, ami, és ez itt az értékeket is megköszönni, tehát egy hálásan, egy valahogy tényleg azt mondani, hogy ezeket leteszem, ezeket megköszönöm, megörvendezem, stb. Imádság. Imádság, imádság, azt lehet mondani, hogy nem leszek egyedül. Tehát, hogy azokat a... Itt most nagyon nagy jelentősége van a szöveges, tehát az előre megfogalmazott imádságoknak, a formáknak, tehát, tehát kialakítani azokat a kedvenc fohászokat, azokat a mindig, hogy mondjam, közelembe levő imádságokat, kinek ez, kinek az, hát így volt Jézus is, akinek ugyanez jött a szájára, tehát nem tudsz gondolkozni, nem tudsz szabad imát mondani, nem tudsz semmit csinálni, ahogy látjuk ezekben a helyzetekben, már csak a félelemtől sem, vagy akár a fájdalomtól, vagy akár a meglepetéstől, vagy a hirtelenségtől, tehát akkor segítenek ezek a kötött imák. Tehát ezért erre ilyen formában készülünk fel, hogy amit esetleg minden este, minden reggel, vagy minden nehéz helyzetben fohászként elmondhatok. És ugyanígy megint azt gondolom, hogy a nagyobb célra gondolni, tehát a nagyobb célra gondolni, a találkozásra. Azért láthattunk már olyan haldokló embereket, akik nagy kínok közepette is valahogy már előre tudták vetíteni, de ezt már korábban is ugye élni kell annak a kapcsolatnak, amire vágyakozunk. Tehát akár elhunyt szeretteinkkel, akár Máriával, akár a védőszentünkkel így kapcsolatba szólongatni. Tehát ezek megszólítani előtte is. Ez mind a felkészülés. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és ezért is tényleg szoktuk, mostanában talán többször előkerül, de még nem eléggé, hogy érdemes a halállal foglalkozni korábban. Kell. És kell már a gyerekeknek is valamilyen formában szembesülni ezekkel a kérdésekkel. Azért, hogy a felkészülés, akár amikor felnőtt korba jut egy más embernek, tehát a szeretjének a halálával, vagy hogy tényleg lásson átmenő embereket, szóval az egy akkora döbbenetes élmény, amikor látod azt, hogy kiürül a test, hogy ez nem az a test, hogy ez nem az, akit ismertél, hanem annak csak egy ruhája, vagy azt lehet mondani, és hogy akkor ezzel a lélekkel valahogy hogyan kapcsolódunk. És felkészülés, és bizony ez szellemileg, lelkileg, testileg, adott esetben tényleg ilyen kis fohászokkal, formulákkal, és nyilván egy olyan ismeretlen dologról beszélünk, amiről és ez mindennel így van az életben, de ebbe bízhatunk is. Hogy azt hiszem mindenkinek van ilyen élménye, hogy belekerül egy megrázó és megrázkodtató, megrendítő helyzetbe, és abba valahogy sokkal jobban viselkedik, vagy sokkal jobban helytáll, mint ahogy elképzelted. De ilyen sok van. És külső ember meg is szokták jegyezni ezt, hogy hát hogy tudtál ebben a helyzetben még valakinek szólni, vagy éppen maradni, vagy mindegy, ez. És azért láthattunk már sok olyan haldoklót is, hogy az ember látja, hogy lehet ebben a helyzetben, szóval az a nyugalom, vagy az a néha még egy ilyen derű is rajta, vagy a valami.
Nagyon sokkal a halott derűvel az arcán.
Igen. És ez nekünk bizalmat is jelent, vagy biztonságot is jelenthet, hogy igen, vannak olyan helyzetek, már az életünkben is sok ilyen volt, amibe belekerültünk, nem láttuk előre, azt gondoltuk, hogy ezt ki se bírjuk, és ott megkaptuk ezt a lehetőséget. És még nem hívő embereknél is látunk ilyet. Nekem nagyon, talán Kárl, nem tudom kicsoda, kézilabda edző volt, talán vannak a hallgatók között, akik jól ismerik őt, nem hívő ember volt, és amikor megtudta egy karácsonyon, azt hiszem, hogy gyógyíthatatlan beteg, és tényleg nagyon gyors lefolyású, és most mindjárt vége, és arról számol be, de tényleg nem hívő ember volt, ő magát így is tartotta, hogy ő nem érti, hogy ebben az időszakban, ami utána következett, hogy olyan nyugalom szállta meg, olyan békesség volt, hogy talán életében nem érzett ilyen békességet, amit a amit ekkor, és ez is nekem egy bizonyosság volt, hogy a gondviselő Isten az nem csak, tehát nem válogat. Tehát mindenki mellé odaáll, és én azt gondolom, hogy fogunk erőt kapni ahhoz ebben az órában, ahhoz a kiszámíthatatlanhoz, ahhoz a nagy átlépéshez, és azt hiszem, és ilyet is láttunk már, hogy meg fogjuk látni azt a hívó fényt. És ezt sokan is fel is idézik, és ugye az előbb a fényről is beszéltünk, szóval azt a hívófényt, azt a bizalmat, azt a személyes várakozást, hogy nehéz ugyan elszakadni, és ez tagadhatatlan. De hogy megvan az a nagyobb cél, ahova tartunk, és az a nagy jó, amelyik körülöl el ebben a szenvedésben is.
Hát nagy pénteken óhatatlanul, hogy megpróbáljuk gondolatban végigkísérni Jézus szenvedés történetét, de a reményünk ott van, a feltámadás. Igen. És amikor végigolvassuk azokat a részeket az evangéliumokból, ahol a feltámadt Krisztussal találkoznak az apostolai, hihetetlen bizalom, és az első mondata, ne féljetek. Igen. Ezt kívánjuk most ezen a húsvéton mindenkinek, hogy a félelmeit próbálja meg ebbe a krisztusi fénybe öltöztetni, hogy ne féljetek, mert annyit biztatott bennünket, és ennek átélésével valószínűbb, könnyebb a nagypénteki nehézség.